Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délután kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Várzsonyi János jazz szaxofonossal beszélgetünk, aki a Salföldi Bánya kertben szervez koncerteket olyan világsztárokkal, mint Robi Lakatos vagy Erik Trüfáz. Aztán dr. Kraut Barbara szülész nőgyógyász mesél arról, hogy mi az a felfázás és okozhatja-e nedves fürdőruha. Végül itt lesz Révész Emese művészettörténész, aki a gyerekkönyv illusztrációk titkaiba avatja be hallgatóinkat. Én Kalmár András vagyok, szeretettel várom önöket, azonnal kezdünk.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a vonalban itt van Várzsonyi János szaxofonművész, és a Bányakert jazz programjairól fogunk beszélgetni, amely Salföldön található, és már többször is foglalkoztunk az itteni rendezvényekkel az adásban. Szia, János!
Sziasztok!
Hát a beszélgetésünk egyik apropója az, hogy ide a salföldi homokbánya tövébe te több világsztárt is meginvitáltál a nyár folyamán, és az egyikük egy svájci-francia művész lesz, Erik Trüfáz. Mit kell róla tudni, és hogy ő igent mondott a te meghívásodra, van vele személyes nexusod is?
Nincsen olyan értelemben, hogy még soha nem találkoztunk személyesen. Én voltam több koncertjén, ő élt Magyarországon is. Volt egy magyar barátnője, és, és sok időt töltött Magyarországon, és több koncertje is volt itt, és én többen ott is voltam egyébként.
Tényleg szuperlatívuszokban beszélnek róla a nemzetközi sajtóban, és ő tényleg néhányszor körbe turnézte az egész világot. Mi az ő stílusa, hogyha lehet ilyet kérdezni?
Hát jó kérdés. Igazából nehéz őt besorolni bármilyen ilyen kategóriába. Azzal a zenével, amivel ő befutott, ugye, talán ugye 90-es évek derekán, az leginkább talán így a jazzben gyökerezzik, de már az elektronikus zene felé mutat. Tehát, hogy nem véletlen, hogy őt egy DJ barátom hozta Magyarországra sokszor, és szerintem ő játszott ilyen elektronikus zenészekkel, live-ektezett is, de a zenekarában is akkoriban még elég futurisztikus zenét csináltak, aminek nyilván ott vannak az alapjai a jazzben, nyilván Miles Davis megkerülhetetlen a trombitásoknak,
igen,
is érződik, de sikerült egy olyan egyéni hangzásvilágot kialakítania, amivel hát végülis világhírű lett, és tényleg beutazta szerintem az egész világot, úgyhogy ez egy nagyon nagy szó, hogy eljön a bányába, és velünk is játszik egy órácskát, vagy más felett.
Augusztus 12-én lesz ez, és akkor, igen, azt jelenti, hogy improvizálni, jammelni fogtok közösen?
Ő most ragaszkodik a próbához, aminek én örülök, aha, de alapvetően, tehát azért itt egy live-ektről van szó, ahol Matisz Nóra, egy csodás DJ, és én fogunk közreműködni, mi órával amúgy játszunk több helyen is, Ozorán is fellépünk. Ez leginkább arról szól, például mondjuk Ozorán, hogy a zene az ott születik éppen, ahol vagyunk. Persze nyilván vannak előre megírt alapok, de mindig másképp. Hát én, tulajdonképpen én garantálom, hogy mindig más. Hát Nóra is, mert ugye rajta is múlik, hogy hogyan keveri azokat az előre megszerkesztett paneljeit, de alapvetően mindegyik live-ektünk egy kicsit más. Viszont elég jól lehet rá úgy is készülni, hogyha például csak ezeket a zenéket kiküldjük. Tehát szerintem ő azért ezekre fog gyakorolni ott Franciaországban, vagy éppen Svájcban, vagy ahol van, és természetesen amikor Magyarországra jön, azért fogunk készülni a koncertre is, de alapvetően már volt egy ilyen live-ektünk Barabás Lőrinccel, és ott nagyon jól működött az, hogy 80% improvizációról van szó.
Igen, mondtad, hogy próbáltok, meg említetted Lőrincet, mint a másik trombita művész, de akkor mit jelent egy ilyen próba? Tehát most a teljesen laikusok számára próbáld meg elmagyarázni, kérlek, hogy improvizáltok, de próbáltok, nem tudom, megbeszélitek, hogy oké, akkor most D-ben lesz, és akkor D-ben játszunk valamit, vagy azért bizonyos melódiákat előre megbeszéltek?
Igen, inkább csak a hangnemeket nézzük el, és hogyha felmerülnek témák, akkor azokat esetleg megjegyezzük. Nekem ott Lőrinccel nagyon jól működött az, hogy mi ott annyira egymásra hangolódtunk, hogy ott már témák is születtek. Igazából, hogyha valaki ebben nő fel, vagy sokat improvizál, ahogy Lőrinc is, meg én is, akkor létre tud jönni egy olyan együttműködés, ami improvizatív, de mégis formát ad a zenének, és ha mi egyesével egymás után improvizálunk is, akkor is tudunk olyan témákat improvizálni, amik olyanok, mint hogyha előre megírtuk volna, és engem ez nagyon érdekel, mert sok olyan zenét, mert klasszikus zenét is játszottam, és tudom, milyen az a kottából játszani előre megírt zenét, de valójában, ami nagyon izgat, az az, hogy ott pont most néztem, egy kis Jared tartott egy előadást erről, és hát ő egy csodálatos zongorista, és pont ezt erről beszél, hogy valójában a zenéről nem lehet, nem kifejezhető szavakkal, nem körülírható, és bizonyos szempontból irreleváns is. Persze fontos, hogy készüljünk, meg sokat gyakoroljunk, meg próbáljunk, de az a zene, ami engem érdekel, és ami valószínűleg kis Jaredet is, az ott születik abban a pillanatban. Inkább az a fontos, hogy bele tudjunk jól helyezkedni a folyamatba, és egy olyan állapotba kerüljünk, úgy annyira egymásra hangolódjunk, hogy ez természetes legyen, és ne érezzük. Tehát a próba is inkább arról szól, hogy egymásra hangolódunk tulajdonképpen, de nem csak zeneileg, hanem kicsit így megismerjük egymást. Nyilván persze megbeszélünk hangnemeket azért.
Igen, mondtad, hogy olyan állapotba kerüljünk, és azon gondolkodtam, hogy amikor ilyen jellegű zenéről van szó, vagy improvizatív zenéről, akkor minden muzsikus egy kicsit így elkanyarodik a transzcendens felé, vagy a telepatikus dolgok felé, tehát, hogy minden esetre létrejön egyfajta olyan, nevezük kémiának, ami azért nehezen kimutatható műszerekkel, ha úgy tetszik, és mégis valamitől a dolog működik. És azon gondolkodtam, hogy ez vajon egy mesterségbeli tudás, vagy egyszerűen egyfajta mentális állapot, szellemiség, vagy a kettőnek az ötvözete?
Hát mindkettő, nyilván minél komolyabb a mesterségbeli tudás, vagy minél nagyobb a technikai felkészültség, annál többféleképpen tud megnyilatkozni ez a dolog. De egyébként ezt mondja a kis Jared is, hogy neki a zene az egy sokkal univerzálisabb és egy szabadabb dolog. Tehát, hogy ő már 2 évesen dobolt a kis evőeszközeivel az asztalon, és akkor figyelt fel rá édesanyja, és aztán később dobolt is lemezeken, furuljázott, tehát egy ilyen multi-instrumentalista valaki, akinek az eszköz, meg maga az végig valahol olyan értelemben másodlagos, hogy ő ezt a tudatállapotot keresi. Ő azt mondja, hogy a zene az már egy létező dolog, és vagy itt van körülöttünk, és mi csak interpretáljuk. Tulajdonképpen ilyen csatornázzuk, hogy egy ilyen ezoterikus kifejezéssel éljek. És nekem ez nagyon tetszik, ez a hozzáállás, mert nyilván nagyon sok jó zenész van, és nyilván nagyon sok, egyre több a nagyon felkészült zenész, ahogy nézem a YouTube-on, de ez a dolog viszont, ez azért még viszonylag most is ritka, és vannak így kedvenc zenészeim, akik ezt jól csinálják, vagy én úgy érzem, hogy ez engem bevonz, ilyen például a kis Jared, vagy Angar Barek, vagy Miles Davis, tehát a nagyok, de hát nyilván azóta azért már felnőtt egy másik generáció is, és engem végülis ez érdekel a zenében. Tehát klasszikus zenét is szeretek játszani, de a klasszikus zenét is úgy jó játszani, hogyha az ember el tudja érni azt, hogy mint hogyha ott születne meg a zene, és az nem mindig könnyű. Hogyha megvan írva.
Említetted a másik generációt, ebbe bele is akartam kérdezni, hogy néz ki ez a műfaj utánpótlásilag. Tudjuk, hogy vannak fiatalok, akik nagyon tehetségesek, és nagyon vonzódnak a műfaj iránt, kicsit elkanyarodnak az elektronika felé, szerintem ez ilyen generációs jellemző, de hogy vonza még elég muzsikust, elég fiatal muzsikust ez a műfaj. Te hogy látod? Vannak-e tanítványok? Nyilván azt a fajta reneszánsz szát ez a műfaj nem fogja soha visszanyerni, szerintem, ami, mit tudom én, az 50-es, 60-as években volt, de talán egy másik fajta újjászületés az azért még ott van a horizonton.
Nyilván, és egyébként nagyon sok, nagyon jó zenészt ismerek, fiatalokat is, és inkább a világ változott meg kicsit, azt gondolom, hogy azt nehéz megtalálni, azokat a csatornákat, ahol ők érvényesülni tudnak. Nagyon megváltozott, ahogy mondod, hogy hát az aranykorhoz képest a világ. Egyszerűen az van, hogy jelen kell lenni így közösségi platformokon, tehát valahogy nagyon másképp kell gondolkodnia, ha az ember ebből szeretne, vagy nem tudom, megélni, vagy hát...
Persze, mondjuk ki, azért ez fontos.
Ezt szeretné csinálni, és nem egy gyárban dolgozni, és mellette zenélni.
János, bocs, akkor maradjunk ennél egy pillanatra. Hogy néz ki ez a jazzzenészek életébe? Én laikusként úgy tudom, hogy azért ez úgy van, hogy mindenki játsza, amit szeret, a szívből, a kis triójával, a nagy triójával, mindenki 4-5 féle formációban játszik, de azért az egyik fő megélhetési forma az mégiscsak a session, vagy az, hogy elmegyek turnézni egy nagyobb, esetleg rockzenekarral, vagy említetted a klasszikus zenét, tehát nem mindig abból élnek a jazzzenészek, ami igazán a szívükhöz közel áll. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz.
Ez kétféle utat látok én itt kirajzolódni, ugye az elmúlt években, ahogy így tapasztalom, és mind a kettő járható. Most játszottam Tony Lakatossal, aki a világ egyik legjobb szaxofonosa, és ő például viszonylag szerencsésnek mondható, mert elment Németországba egy nagyon jó big bandhez, és ez volt az ő főállása, de emellett a saját zenekaraival meg turnézott session zenészként is lett világhírű, és szerintem ez egy ideális állapot. Ugyanakkor tény, hogy ez nagyon nagy fokú alkalmazkodást igényel. A másik út, amit én így kirajzolódni látok, az mondjuk Dress Mihály, akit nagyon nagyra tartok. Nemrég kapott Kossuth díjat.
És szintén salföldi, mondhatjuk.
Igen, és ő ott lakik egyébként. És ő a magyar népzenét ötvözte a jazzszel, de ő nem ment el ebbe az irányba. Ő azért, ha játszott is más zenekarokban, azért nagyon erősen a saját zenéjére helyezte a hangsúlyt, és nagyon tudatosan építette. Hát nem a karrierét, hanem egyszerűen ő ilyen személyiség, hogy kevésbé szeret ide-oda csapódni, vagy virágról virágra szállni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazza, hanem ő nagyon határozottan azt a muzsikát játszotta, ami jónak gondol, vagy amiben jól érezte magát, és ez meg is hozta az eredményét. Ugyanakkor tény, hogy ez mindenkinél más. És azt láttam, hogy Tony Lakatos is egy csodálatos szakszofonos, Dress Mihály is egy csodálatos szakszofonos. Mind a két út járható, de tulajdonképpen mind a két utat azt hiszem járni is kell valamennyire. Az ember nem zárkózhat el, csak be a saját elefántcsontornyába teljesen. Én is volt idő, hogy nagyon sok zenekarban játszottam, és szétaprózottak az energiáim. A pandémia óta viszont kevesebb zenekarban vagyok, mint főállásként, de több zenekarban vagyok, inkább csak helyettes. Így viszont azt veszem észre, hogy ezek az energiák átcsoportosulnak, például pont a bányakoncertekben jobban ki tud teljesedni ez a dolog.
Tök jó, hogy visszakanyarodtunk a bányához, mert ugye Erik Trufázról beszéltünk, ami augusztus 12, de július 22-én jön Robi Lakatos a Valami Swinggel. Hogy kell egyébként ezeket a koncerteket elképzelni, mert ugye van Warm Up DJ, hogyha én ezt jól tudom.
Igen, van egy DJ, aki tulajdonképpen ezekből a olyan hasonló zenékből válogat, vagy inkább így felkészít ezekre a hétvégékre, és én is egyébként a koncert előtt tartok egy ilyen 20 perces edukációnak hívhatjuk, de valójában csak szeretném elmondani azt, hogy mi az, ami hallható lesz, meg egy kicsit arról beszélni, hogy mi az, ami engem érdekel a zenében, az ókori görög zenéktől egészen a barokkon át a kortárs zenéig, mert azt láttam, hogy az emberek egészen másképp hallgatnak zenét, hogyha egy két információt elcsepegtet az ember előtte arról, amit hallani fognak.
Ez biztos, hogy így van, és ez egyre nagyobb divat a klasszikus zenei, meg főleg kamarazenei koncertek előtt, kell egyfajta beavatás, és javíts ki a tévedek, de azért a komoly zene, meg a komoly zenészek, azok az elmúlt tizenakárhány évben iszonyan dolgoznak azon, hogy visszahozzák újra a klasszikus zenét a közönség soraiba, meg elsősorban a fiatalok soraiba, nem véletlenül van jelen minden egyes nyári fesztiválon valamelyik szimfonikus zenekar. Hogy áll ezzel a jazz? Valószínűleg nem volt az soha annyira messze, hiszen azért elsősorban ennek a műfajnak az otthona nem a elegáns akadémiák és elegáns koncerttermek, ahova csokornyakendőbe kell menni, hanem inkább a kis klubok, kocsmák, ahol azért gyakrabban megtalálni a fiatalokat, de biztos, hogy szükség van valami fajta ilyen beavatásra.
Én nem nagyon tudom külön kezelni a jazz-t meg a klasszikus zenét, mert az életemben azért eléggé, mind a kettő elég meghatározó. Pontosan ezért a szóló műsoromban össze is párosítok egy klasszikus zenei témát általában egy jazz témával, vagy akár ókori görög zenei dallamokat egy Dave Brubeck témával, csak azért, mert ötnegyedben van, és akkor megpróbálom ezeket az összefüggéseket valahogy egy picit megvilágítani.
Bocsát, meg... műfajilag neked teljesen igazad van, de helyszínileg azért nagyon más a dolog általában. Természetesen a Zeneakadémián és a Műpában is vannak jazz koncertek, de mondjuk a... nem tudom. Tehát kis klubokban meg azért nincsenek, vagy ritkán van a kamarazenei koncertek.
Szerintem a jazz bizonyos értelemben már klasszicizálódott. Én azt látom, hogy persze vannak a klubkoncertek, de... azok mindig is... Én most voltam, amikor tavaly voltam New Yorkban, azt tapasztaltam, hogy elképesztő mennyiségű, csodálatos zenész él ott, és kis klubokban játszanak nagy sztárok is. Három idősáv van például az egyik klubban, ott az első zenekar az fizet azért, hogy ott játszhat, a második a sztárzenekar, akiért fizetnek, hogy ott játszik, akinek fizetnek, és a végén pedig szabad jam session van, és akkor így kitöltik a... Tehát így tud tökéletesen működni egy jazzklub. De ugyanakkor meg a jazz végigjárta azt az utat, amit a klasszikus zene, csak sokkal rövidebb idő alatt, mert hogy mondjuk 100 év alatt eljutott oda, ahova tulajdonképpen a klasszikus zene is több 100 év alatt, a kortárs zenéhez végül, és a jazz napjainkban eljutott egy olyan állapotba, amikor már nincs ilyen, hogy a jazz maga, hanem az van, hogy így különféle műfajokkal ötvöződik, ezt látom. És maga a klasszikus jazz, az tényleg ez a 60-as évekig tartott, és onnantól kezdve, hogy Miles Davis többek között elindította ezt az irányt, hogy a rockkal is ötvöződött meg, akkor itt később aztán jött az ethno jazz, mert ott itt most már annyi minden van, hogy nem lehet egy stílusba ezt beszorítani.
Hát meg nincs is nagyon értelme.
Nincs is nagyon értelme, viszont a klasszikus zene is, rengeteg klasszikus zene egykor, az popzene is volt. Tehát, hogy azt is érdemes átgondolni, hogy ha bár ezek csodálatos zeneszerzők, Mozart és Bach, és meg a kortársaik, de hogy mégis az akkoriban, mondjuk a 17. században, Bach is alkalmazott zenét is.
Hogyne, persze.
És ez később lett klasszikus zene, tehát tulajdonképpen érdemes ebbe belegondolni, és érdemes úgy tekinteni a zenére, mint egy olyan csodálatos dologra, ami a pillanatban megszületik, és ott be is fogadható. És akár klasszikus zene, akár jazz. A jazz nekem azért nagyon érdekes, mert az improvizáció nagyon érdekel. De Bach ugyan csodálatosan improvizált, 6 szólamba, hogyha kellett, hogy elment Frigyes.
Igen, igen, igen.
Ivarába, és ott a muzikális szoftver így született, a Ricard Kárt, azt ott a jelenlévők.
Igen, hogy Frigyes adott neki egy témát, ugye, egy zenei témát.
Igen, és... igen. Hát egy fuvolán, egy kiváló fuvolajátékos volt.
Igen.
Frigyes, és akkor ő feldobott neki egy témát, és arra a 6 szólamban improvizált Bach az első, akkori első zongorák egyikén, mert az akkor még nem nagyon volt zongora, de nem volt megelégedve, hazament, és kidolgozta, és elküldte ezt, és így maradt fenn egyáltalán, amúgy fenn sem maradt volna. És engem ezek a sztorik izgatnak, ez nagyon tetszik, hogy a barokk is egy csodálatos, élő, virágzó, improvizációkkal tele zene volt valaha, és ezt néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, és úgy tekinteni a klasszikus zenét, mint valamilyen kész. Hát nyilván ugye kész is már, de azért az, hogy adjuk elő, azon nagyon sok minden múlik, mert teljesen más. Ha most valaki megnéz, felmegy a YouTube-ra és megnéz több interpretációját ugyanannak a darabnak, szinte teljesen más darabot fog hallani. És ez az, ami engem érdekel. És ezért jó az, hogy ez a sorozat is ezért nagyon jó, mert olyan emberek jönnek így a nemzetközi palettáról, akikkel soha azelőtt nem játszottam, és ezért egy új helyzet jön, ami mindig izgalmas.
Hát ennél szebb végszó nem is kell, akkor összefoglalom, hogy július 22-én Robin Lakatos, és valami swing, igen, és igen. Augusztus 12-én jön Erik Trufáz, és aztán még toljátok, augusztusban lesz Krulik Zoli a Makámtól, és a Sefár trió, és aztán nem tudom, hogy meddig tervezitek, de a lényeg az, hogy a Bányakertnek a Facebook oldalán minden megtalálható, és minden fönn lesz. Van valami még, János, amit kihagytam, ami esetleg fontos?
Hát annyi talán még érdemes elmondani, hogy Robi Lakatos a Valami Swinggel érkezik, és azért lehet érdekes, mert ez francia Manu Swinget játszanak, ami tulajdonképpen Django Reh nevéhez kapcsolható, és ez egy nagyon divatos stílusirányzat lett mostanság, és egyébként a gitáros nemrég volt kint Franciaországban, Samoán azon a szigeten, ahol Django Reinhardt élt. A jazznek ezt az irányát én nagyon szeretem, mert egy ilyen szerintem pont egy nyári kerthelyiségben nagyon jól elműködik, és Robi Lakatos pedig egy kiváló hegedűs. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
Hát én mindenképpen ott leszek. János, neked meg köszönöm szépen, hogy itt voltál. Vázsonyi János szaxofonművészről beszélgettem, aki a Bányakert Jazz programjainak a szervezője, és akkor találkozunk 22-én, illetve augusztus 12-én. Köszönöm még egyszer.
Én köszönöm még egyszer.
Szervusz.
Szia.